mielőtt belekezdenénk a ma esti témába, hogy mondjak egy pár bevezető gondolatot az összes napnak az előadásához. Végül is arról van szó, hogy amikor megkaptam ezt a felkérést, hogy Isten dicsőségéről beszéljek, ami egy nagyon komplex, de nem eléggé hangsúlyozott téma, akkor az jutott eszembe, hogy mi mutatja meg jobban Isten dicsőségét, mint az ő evangéliuma. És mégis valami miatt, mintha az evangéliumot is úgy hallanánk, és úgy értenénk, hogy nem látjuk rajta keresztül meg Isten dicsőségét. Olvastam ennek a problémakörnek a megvilágítására egy amerikai szerzőtől, Tim Kellertől egy nagyon érdekes megfogalmazást. Azt mondta, hogy amikor egy kulturális környezetbe ismerté akarjuk tenni az evangéliumot, akkor ennek az egyik legnagyobb lehetősége, vagy a legvalószínűbb módja és a legjobb módja az az, hogyha a kultúrában jelenlevő alaptörténetet, azt a nyelvet, azt a gondolkozási módot, ahogyan gondolkoznak az emberek, azt felhasználjuk az evangélium bemutatására, átadására. Azt hiszem, mindjárt tudjuk, hogy a reformáció korában mik voltak azok a terminusok, mi volt az a gondolkodásmód, amiben próbálták az evangéliumot minél teljesebben leírni, elmondani, megérteni, alkalmazni. Milyen nyelvezet, milyen alapvető példát használtak, milyen foglalkozás, vagy milyen gondolatkör, mivel mozogtak. Nagyon nagy újítás volt, hogy nem elsősorban egyházias volt, hanem egy akkoriban a polgárság számára nagyon fontos dologra hegyezték ki. A jog nyelvén írták le a dolgokat. Írtóra hangsúlyozták, hogy mihez van joga valakinek, mihez nincs joga. Isten és az ember történetét úgy írták le az akkori társadalomba, mint a bíró és a vádlott történetét. Mint az ítélet történetét. Miért van ítélet? Ki hozta az ítéletet? Jogos-e ez az ítélet? Érvényes-e ez az ítélet? Végrehajtható-e az ítélet? Van-e ez alól az ítélet alól felmentés? Luthernek ugye a nagy kérdése ez volt. Hogyan találok egy kegyelmes Istent? Istenre úgy tekintett, és úgy fogalmazta meg önmaga számára is, mint egy mennyei bírót. Aki megnézi, megtekinti a bizonyítékokat, látja, hogy mi történt, és egyszerűen az igazság alapján ítéletet hoz. A jog nyelvén bontotta ki a reformáció az evangéliumot, és a jog nyelvén segítette az egyszerű városi polgárság embereit, hogy magukra újra, maguk számára újra felfedezzék Istent, Isten csodáját, Isten szeretetét, felragyogjon számukra Isten dicsősége, a jog nyelvén kifejezve annak az Istennek a dicsősége, aki a jogosan elítélt bűnöst saját maga váltságáért szabadon bocsátja, kegyelemben részesíti. Arra gondoltam, hogy most mi az a terminus technicus, amiben gondolkozunk. Milyen formában lehet elmondani az evangéliumot? Isten dicsőségét milyen nyelvezetben, milyen gondolatkörben lehetne legjobban bemutatni, vagy egy új és friss módon szemlélni úgy, ahogy a hétköznapi életünket áthatja, vagy megérinti. Általában ki szokta kimondani egy cégnél az utolsó szót, hogy valami megy, vagy nem? Ki? Igen. Általában egyébként én nagyon sokszor azt hallom utolsó, záró évként, hogy nincs rá pénz. És ez mindig a gazdasági ember mondja ki. Van rá pénz, nincs rá pénz. Mehet, nem mehet a dolog. Gyakorlatilag úgy tűnik, hogy amikor egy vezető, egy politikai vezető megpróbálja megfogalmazni a jövőképét, akkor a jövőképébe 90%-ba az szerepel, hogy a gazdasági élet és az embereknek a személyes gazdasági világa hogyan fog alakulni, és ehhez csatol számtalan szemnél szebb ígéreteket. Sokszor irreálisakat természetesen. Azt lehet mondani, hogy a Biblia Istenről bemutatott képét, Isten szeretetéről, dicsőségéről bemutatott képét nagyon nagy szükségünk van arra, hogy meg tudjuk fogalmazni gazdasági terminus technikusokban, gazdasági gondolatokban. Erre lehet, hogy némelyek azt mondjátok egyből erre a felvetése, hogy jó van, de minek ezt ráerőltenni a Bibliára? Nem? Minek elővenni ezt? De hogyha jobban belegondoltok, akkor Jézus rengeteget beszélt a pénzről, nem? A lelkipásztorok korán sem hoznak annyiszor pénzügyi példát, mint ahányszor Jézus beszélt a pénzről. Jól lehet, Jézusnál nem volt általában pénz, amikor megkérdezték, hogy szabad adót fizetni, akkor is valakitől kellett kérnie egy pénzt, mert nem volt nála. Mégis rengeteget beszélt a pénzről. Nagyon fontos téma volt. Nagyon fontos téma volt a pénz. Képzétek el azt a történetet, amikor a talentumot átadja a gazda. Mi ez a gazda részéről? Egy pénzügyi kihelyezés, nem? Különböző mértékű kihelyezéseket eszközöl, különböző rizikófaktorú és megbízhatóságú emberek számára. Ami után ő bizonyos kamatot számol és vár el, és egy meghatározott időre el kell ezzel számolni. Hihetetlenül mai, nyilvánvaló gondolatkör, amiben itt Jézus mozog. Vagy például Isten országának példája a szőlőskert, a toronnyal, a borsajtóval. Mi ez, ha nem egy gyakorlatilag haszonbérlet, vagy valamilyen más olyan üzleti fogás, amellyel valaki megteremti a termelőeszközt, és azt bérbe adja, és a bérlet nyomán használja fel az ő tőkéjét, ami a termelőeszközben koncentrálódik. Ez is hihetetlenül gazdasági dolog. Pénzről van szó benne, befektetésről van szó benne, embereknek a karrierjéről, a jövőképükről, az anyagi meggazdagodásukról. Tehát amikor a Biblia üzenetét, Isten dicsőségét a gazdasági élet alapfogalmaiban megpróbáljuk leírni, akkor egy számunkra a hétköznapi életünkben sokkal többször megjelenő valóságként fogjuk megélni Isten dicsőségének a jelenlétét és a munkáját. Lehet, hogy túl sokat várunk el ettől a pár előadástól, én se gondolom, hogy mindezt sikerült tényleg átadni. Erre gondoltam, amikor ezeket a címeket adtam, erre gondoltam, amikor összeszedtem ezt a pár gondolatot, amit majd ti is hallani fogtok, és nagyon szeretném, ha ezt kiegészítenétek, ha szabad időben odajönnétek, és azt mondanátok, Bálint, ez nagyon érdekes dolog volt, de szerintem abszolút butaság, vagy bármit, ami bennetek van, amit belőletek kivált, mert én is kíváncsi vagyok, és gondolkozom rajta, és szeretném, ha Isten dicsősége mindannyiunk életébe valahogy jobban felragyogna, valahogy jobban meglátszódna az ő evangéliumának a hatása. Most szeretném, hogy énekeljünk egy éneket, aztán felolvasnék egy igét, imádkoznék, és utána térnék rá a ma esti témára. örökkévaló Istenünk, olyan csodálatos, fenséges, szent és tökéletes Isten vagy. És olyan különleges dolog a számunkra, hogy minket tökéletlen, töredékes, de magunkat mégis olyan csodálatosnak, tökéletesnek, szentnek és hatalmasnak tartó embereket szeretsz. És a magunk dicsősége helyett a te dicsőségedben akarsz részesíteni. A magunk látszat tökéletessége helyett a te szeretetedből, a te jóságodból, a te irgalmadból, a te igazságodból akarsz felöltöztetni és szépé tenni. A Krisztus dicsőségéből akarsz részesíteni bennünket. Urunk, csodáljuk azt, hogy ilyen Isten vagy. És szeretnénk kérni, hogy segítsd, hogy a te igéd fényében jobban megértsük a te szeretetedet, jobban megértsük a saját életünket, életutunkat, a bennünket mozgató gondolatokat, erőket, lelkiséget, és tudjon a te terved megvalósulni bennünk, és a te dicsőséget felragyogni az életünkben. Urunk, munkálkodj bennünk, tényleg az énekkel együtt mondva szeretnénk megnyitni és átadni magunkat. Amen. Tudom, hogy ez egy ilyen különös felhívás is, hogy csütörtök este egy átdolgozott hét után, és amiután valaki vonattal vagy autóval a dugókon keresztül leküzdötte ide magát, ilyen igazán mély dolgokról beszélni kicsit nehézkes, de azért megpróbálom. Jó? Egy nagyon közismert bibliai igét szeretnék felolvasni, de azért kérem, hogy mindenki őrizze meg a figyelmét. Mózes első könyve első rész 26-tól a 31-ig terjedő versekből, és aztán a harmadik rész első 6 verséből. Tehát egy Mózes 1:26, 31 és 3:1-6. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, az állatokon, az egész földön, és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényen. Azután ezt mondta Isten, nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, melynek maghozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég madarának, és minden földi csúszómászónak pedig, melyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt, és úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este és reggel 6. nap. A 3. részből pedig. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, melyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből lehetünk, csak annak a fának gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. Dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Igazából azt hiszem, hogy amikor ezt a címet elolvassuk, hogy Isten dicsősége és az én karrierem, akkor ugye nem az én karrieremről van szó, és sok ember egyből arra gondol, hogy most a lelki pásztor eljön, és elmondja, hogy a keresztény ember nem foglalkozik karrierrel, ő csak dolgozik hűséggel, nem érdekli, hogy a munkájának van-e haszna, esetleg egyről a kettőre halad-e anyagi értelembe, mi fog kisülni, előre fejlődik, egyre magasabb beosztást kap, vagy nem, ugyanott marad élete végéig. Eleve a keresztény embernek nem az-e a kötelesség, hogy meghúzza magát, a földön ezt a kis rövid időt az Úr visszajöveteléig, meglapuljon a kő alatt, elbújjon, próbálja magát láthatatlanná tenni, de amikor az Úr visszajön, akkor majd előlépnek az ő szentei, és kiderül, hogy minden kő alatt volt egy. Kicsit talán túl dramatizáltam a helyzetet, de sokszor ez ugrik be, nagyon durva, amikor azt mondjuk, hogy Isten dicsősége és az én karrierem, hát ez két homlok egyenest ellenkező dolog sok ember számára, hogyan lehet ezt a kettőt összehozni. És a Biblia igenis beszél egy karrierről, nem is egy karrierről végül is, amit úgy is megfogalmazhatnánk más néven, hogy életterv vagy életmű, aminek alapvetően két fajta irányultsága van, és mind a kettőről nagyon komolyan beszél a Biblia, és mind a kettővel nagyon komolyan kell foglalkoznunk. Meggyőződésem szerint mind a kettővel nagyon komolyan kell foglalkozni. És nagyon érdekes, hogy ez annyira fontos volt Isten számára, hogy úgy adta, hogy a Biblia első oldalain mind a kettő karrier, életterv le legyen fektetve, hogy az miről szól, hova vezet és mi van a végén. Tudjuk, hogy melyik ez a két karrier? Nagyon egyszerűre kell gondolni. Az egyik karriernek, az életműnek a végcélja és a kifejlődés az, hogy Isten képe legyek. Isten személye, uralma, szeretete, jó gondolata, terve rajtam keresztül ebbe a teremtett világ életébe megvalósuljon. Ez az egyik fajta karrierút. Ez teljesen mindegy, hogy melyik szakmába, melyik állásba, melyik országba történik meg, de a végcélja amerre mutat, hogy Isten szeretete, személyének valósága, jó terve az én életemen, munkámon, tehetségem kibontakozásán, tevékenységemen keresztül valahogy megvalósuljon ebbe a világba. Mi a másik terv? Az, hogy az én élettervem nagyon könnyen lehet az is, hogy a munkám és a tevékenységem által kiderüljön rólam, hogy én vagyok egy személy, aki olyan, mint Isten. Most ezt megpróbálom magyarul. Tehát, hogy olyan személy vagyok, aki Istenhez hasonló. Ő az, aki eldönti, azaz én leszek az, aki végre eldönti, hogy mi a jó és mi a rossz. Én leszek, aki meghatározza, hogy mi a jó és mi a rossz. Én leszek az, aki nem Isten képe, hanem önmagam számára, sőt, minél többek számára Isten vagyok. Ez az érdekes két karrier áll a bűntől még meg nem rontott ember előtt. Pályaválasztás. Pályaválasztás. El kell indulni, kifejleszteni egy életművet, egy karriert. Valamiben bele kell fektetni azt az időt, azt az erőt, azt a tehetséget, ami bennem van. És alapvetően mindenektől letisztítva a dolgot, ez a két út van. Nem is tudom, melyikkel kezdjük a kettő közül. Melyikbe hogyan mutatkozik meg Isten dicsősége, és hogyan találkozunk ezen a vonalon Isten dicsőségével. Igen. Tessék. Aha. Ha, remélhetőleg azért végére kiderül. Ha végén sem, akkor újra tedd fel ezt a kérdést. Tehát, hogy Isten képe legyek, Isten uralmának a hordozója, vagy én magam olyan legyek, mint Isten. Így van. Így van. Igen. Az a helyzet, hogy ha így fogalmazom meg, akkor azt a szép vallásos, bocsánat, nyelvet használom, amit mindannyian ismerünk. Én semmi más nem tettem, mint a bevezetőben említett módon ugyanezt a gondolatot másfajta módon fogalmaztam meg. De látom, hogy érted. Nincs semmi gond, a kommunikációba átment. Örülök neki. Jó a mikrofon. Talán azzal kell kezdenem, amikor valaki Isten képe szeretne lenni. Szeretné, hogyha az életébe, a sorsába, mindabban, amit tesz, és mindaz, amivé ő válik, mint ember, és amivé teszi a környezetét, megmutatkozna Isten személye, hogy kicsoda Isten, milyen Isten ő. Az jutott eszembe, hogy ittennél végig kell tekintenünk a bibliai történeteket és a nagy leíró élettörténeteket, és egyből kimagaslik egy személy, Ábrahám. Az ő személye. Akit Isten elhívott, és azt mondta neki, hogy megáldalak téged, és áldás leszel, és benned áldatik meg a föld minden nemzetsége. Isten a maga jó tervét, amit a teremtés végén úgy fogalmazunk meg, hogy és minden jó, amit Isten teremtett, ezt a tervet rábízza valamilyen szinten, éppen azon a szinten, azon a környéken, olyan távlatokba, amiben Ábrahámra kell rábízni, rábízza Ábrahámra. Ad neki egy elhívást, ad neki egy megszólítást ennek a fajta élettervnek, karriernek a megvalósítására. Na most azt lehet látni, hogy abban az időben alapvetően kétfajta módon definiálták a sikeres karriert. Ma ez nem ennyire egyértelmű. Az első az az anyagi definíciója. Mennyi legelője van, hány állata van, hány szolgája van, milyen anyagi javakkal rendelkezik. Egy definíció arra, hogy mire vitte az életbe. A másik definíció pedig mi volt? Ezt is mindjárt tudjuk szerintem. A családi karrier. Hány leszármazottja van? Mekkora a családja? Milyen erőt képvisel, ha megjelen Ábrahám és az ő nemzetsége? És bizony, ez egészen áthatja a Bibliát mind a két szemlélet, ahogyan valakinek az életét mérték, és ahogy valakinek az élet tervét, élet útját kiértékelték az emberek. Mire vitte anyagilag, és mi lett a családjából? Na most Ábrahám úgy kezdi, hogy először is ott hagy Isten elhívása nyomán egy csomó mindent, ami alapja lehetne az ő gazdagságának. Aztán utána, mikor már kezd feljönni, akkor emlékeztek, van egy másik nagy törés az anyagi karrierjébe, Lót. Lóttal összevesznek, és azt mondja, Lót, válaszd a legjobb legelőket, vagy amelyiket akarsz, átadja az ő elsődleges választási lehetőségét, rendelkezését az anyagi javaknak a nála fiatalabb testvérének. És az el is választja a jobbik részt, neki marad a maradék. Aztán Ábrahám életében van egy hatalmas meggazdagodási lehetőség, amikor a Sodoma és Gomorra királyait elrabló seregeket megveri, és megszerzi ezeknek a városoknak az elrablott kincseit, és ezzel meggazdagodhatna, és ugorhatna egyet anyagi értelembe, és ehelyett bőkezően visszaadja ezeket. amiket aztán elpusztít Isten az ő ítéletében. Tehát azt gondolnánk, hogy hát ez nagyon kár volt Ábrámnak visszaadni, ez olyan, mint a kidobta volna az ablakon. És érdekes módon mi mutatkozik meg végig Ábrahám élettörténetébe és karrierébe? Az, hogy Isten nem egy gyűjtögető Isten, aki begyűjti a javakat, hanem Isten egy adakozó Isten, akinek abban telik az öröme, hogy adjon, másoknak az életét helyreállítsa, meggazdagítsa, útraindítsa. És Ábrahám életén keresztül, ezen a sajátságos anyagi karrieren keresztül feltündöklik Istennek az adakozó, másokat gazdagító, mások számára az önmagától a telhető legjobbat felajánló Istennek a képe és dicsősége. Azt mondanánk, hogy na, rendben van, de Ábrahám azért családi réven azért nagyon gyengén állt, mert egy gyermek sem akart összejönni. Aki összejött, az is a szolgálótól. Tehát nem igazán találta meg a másik vonalon, a család vonalán azt, hogy mit jelent Isten dicsőségére kibontakoztatni a lehetőségeit, élni az adottságaival, élni az elhivatottságával. Olyan sokszor előttem van, hogy hogyan lehet hinni abban az Istenben, aki azt ígéri, hogy annyi gyermeke lesz, mint a csillag vagy a tengerparton a homok, és nincs egy gyermeke se. Mert hogyha 5 gyermeke van csak, mert abban az időben az csaknak számított, akkor még azt mondom, hogy még elhiszi, hogy azért ebből lesz valami. Ha 4 van, vagy 3 van, még akkor is reális. De hogyan mutatkozik meg Istennek a terve ebben, hogy ilyen utódot, ilyen családi karriert ígér neki, és egy gyermeket sem ad? Ti nem gondolkoztok el arról, amit az egyik fiatalember mondott a gyülekezetben nekem, érdekes módon bármikor Isten útjára lépek, egyfolytában pórul járok. Mindig azt hiszem, hogy most van valami, de ez nem teljesen Isten akarata szerint való. Rendben, fordítsuk az egészet Isten útjára, és puf, minden összetörik. Semmi nem úgy lesz, nem hogy megtartanám, vagy még az jó irányba kamatozna, hanem kicsavarodik az egész a kezemből. Hogy csinálja ezt Isten? Mi akkor ezzel Istennek a terve? Aztán belegondoltam a mai nap, hogy Ábrahám ősatya az izraelitáknak. Atyánk Ábrahám. De Ábrahám az ősatya a muzulmánoknak. Ábrahám atyánk. És Ábrahám az atya a keresztényeknek. A világon nincs még egy személy, akit annyi ember tartana atyának a földön, mint Ábrahámot. Isten terve családi vonalon hihetetlenül beteljesült Ábrahámba. Sokkal inkább, mint ahogy ő fel tudta volna fogni. Ezt tényleg nem tudta felfogni akkor, éppen úgy, hogy nem tudta felfogni felnézve az égre, hogy hány csillag van ott. Nem lehet felfogni, hogy egyszer majd a Földön élő több mint 3 milliárd ember fogja elmondani, hogy Ábrahám az én atyám. Ezt nem gondolhatta volna, nem láthatta volna át. Ő csak hitt Istenben. És Isten dicsősége megmutatkozott az ő életében, megmutatkozott az ő karrierjében, a családi vonalon is. Megmutatkozott abszolút értelemben Isten személye és Isten dicsősége az anyagi vonalon, és megmutatkozott Isten személye és Isten dicsősége a családi vonalon. Tessék! Igen. Van egy ilyen vicc, hogy egy rabbi imádkozik, és azt mondja, Uram, neked 1 cent annyi, mint 10 millió dollár, és neked 1 perc annyi, mint 1000 év. Adj nekem egy centet. Várj egy percet. Isten léptéke sokkal nagyobb, mint a miénk. És ebben is megmutatkozik az ő dicsősége valamilyen értelemben, hogy sokkal és messze felül fogja múlni mindaz, amit Isten dolgaiban befektetünk, annak a hozadéka, azt, amit valaha is ettől remélni mertünk volna, vagy elvárni mertünk volna. Sokszor hallottam ilyen történeteket, hogy valakire rámaradtak kötvények, államkötvények, ilyen-olyan papír, és fogalma se volt, hogy mennyit ér. És mivel rengeteg évtized, vagy több évtized eltelt, abszolút követhetetlen volt. És amikor beváltotta azt a kötvényt, akkor olyan fantasztikus összeget ért, amit nem is gondolt volna. És ez csak egy pici dolog ahhoz képest, hogy Istennél hogy van. És nyilvánvaló, ez egy nagyon érdekes dolgot vett fel, hogy mi haszna akkor Ábrámnak abból, hogy most minden ember ezt mondja. Hát szerintem az egyetlen dolog, ami ebben nagyon fontos, hogy a végső dolgoknál, amikor Istennél, akinél nincs idő, hanem az időn felül áll, a dolgok egy teljes képé állnak össze, akkor minden a maga teljességében jelenik meg. Ábrám élete nem úgy jelenik meg, mint születésétől a haláláig tartó szakasz, hanem Isten egész terve, ahogyan kigondolta Ábrámot, eltervezte, elhívta, végigkísérte az életén, és az ő életének a hatása. Hogy mondjak erre egy nagyon egyszerű példát, hogy ez mit jelent a 10 parancsolatba. Megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, 3. és 4. izigen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem 1000 izigen, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. 1000 izigen? Ha 20 évet veszünk egy generációnak, akkor 1000 generáció. A mi történelem írásunkkal is felfoghatatlan idő, átláthatatlan, kiszámíthatatlan idő. És ez a szám a Bibliában nem azért van, hogy pontosan ki lehessen számítani, hanem ez az 1000 izigen, ez egy olyan héber kifejezés, ami azt jelenti, hogy számodra felfoghatatlan ideig. És Istennél ez így mutatkozik meg. Különleges dolog, nem, amikor abba belecsodálkozunk egy pillanatra, Rick Warren, egy amerikai baptista lelkész ír erről az egyik könyvébe, hogy valamilyen módon, akármennyire is ezt a hétköznapok igyekszenek elfelejtetni velünk, mi az örökké valóság számára készültünk, mindnyájan. Az örökké valóság számára készültünk. És minden, amit Isten belénk helyezett, az még a megrontott állapotába is valójában az örökké való távlatok felé sóvárog, és tekint ki. És ezért nagyon is csodálatos, hogy a Bibliában számtalan ilyen utalás van, számtalan olyan megjegyzés van, ami évszázadok, évezredek múlva köszön vissza, válik valóra, és az még nem az utolsó beteljesülés, hanem még nagyobb formátumban megjelenik, még csodálatosabban kibontakozik a következő alkalommal. Ilyen Isten dicsősége. Nem tudom ezt teljesen elmondani, csak csodálni tudom. Sokszor úgy vagyok vele, hogy ez nem is értem, hogy van. Úgy, mint Ábrám, felnézünk az égre, és azt mondjuk, Istenem, a te terveid velem, fogalmam sincs, nem tudom felfogni. Mi jöhet ki az életemből? Istenem, úgy érzem, hogy olyan porszem vagyok, egy olyan nagy gépezetbe, hogy semmi, nulla, senkit nem zavar, hogy vagyok, vagy nem vagyok. És Isten pedig az örökké valóságnak teremtett, és olyan terve van velem, ez felfoghatatlan. Ábrám felnézett az égre, látta a csillagokat, és tudjátok, mit gondolt? Hogy nincs egy gyermekem se. És nem látta azt a rengeteg utódot. De ennek ennyire Isten ezt beteljesítette az életébe. Tehát amikor mi hasonló helyzetben vagyunk, ezt szeretném ugye mondani, amikor mi hasonló helyzetben vagyunk, hogy Istennek engedelmeskedünk, és Isten ígéretei bátorítják a szívünket, és úgy érezzük, hogy az, amiben belefektetjük az életünket, ez Isten szerint való. És nézzük, hogy hát egy sincs. Uram, te milliót ígértél, egy gyermeke, egy gyümölcse sincs a befektetésemnek. Az egész biztos rossz. Tévedtem. Vagy te tévedtél, Uram, de valaki nagy hibát követ itt el. És végül nagy csoda, amikor Isten megerősít a hitben, kitartok, és beteljesül az ő ígérete. Talán azért kezdtem ezzel a Jobbik résszel, mert ez talán a nehezebben felfogható. Hogyha most arról beszélek, hogy mit jelent önnön Istenünként élni, az sokkal könnyebben felfogható. Én akár hányszor erről hallok egy előadást, vagy olvasok valami teológiai írást, mindig nagyon szíven üt. Olvastam majdnem egy évvel ezelőtt egy könyvet egy lelkészről. És a lelkész azt írja, hogy egy napon rádöbbent, hogy ő azért imádkozik Istenhez, hogy a gyülekezetébe sikeres lelkész legyen. Ő azért imádkozik Istenhez, hogy a prédikációi megragadják és átformálják az embereket. Ő azért imádkozik Istenhez, hogy az ő munkájának láthatja és eredménye legyen. A célja az imádságainak valami, amit Istentől meg akar kapni. Isten pedig az imádságainak az eszköze csupán. És egy napon rádöbbent, hogy ez jelenti azt, hogy önmagam Istene vagyok. Hogy mindenkinek, Istennek, a világnak, a másik embernek, a tehetségemnek, az erőmnek, mindennek valahogy az én elképzelésemet kell szolgálnia. Nekem kell, hogy szolgáljon. És tudjátok, amikor ezt olvastam, akkor én arra döbbentem rá, hogy én ugyanilyen vagyok. Hogy Istentől ezt akarom, meg azt akarom, meg amazt akarom, és igazából az élettervem, az életfejlődésem, a karrierem, az Isten segítségével megvalósítandó projekt, elképzelés, gondolat. Isten segítségével, értitek? Isten az, aki ott besegít nekem, hogy jó van, fiam, ez annyira jó, én is el vagyok ájulva, hogy mit csinálsz. Tudjátok, hogy hogyan látszik meg, hogy ezt gondoljuk? Hogyha valami nem sikerül, akkor kezdünk mérgesek lenni Istenre. Uram, ez nem sikerült? Hát mennyit imádkoztam? Fogok imádkozni? Nem fogok. Uram, én nézd meg, minden törvényt betartottam. Érdemes volt? Nem volt érdemes. Becsaptál, átráztál. Nem vagy jó partner, Istenem, az én terveim véghezviteléhez. Tudod mit? És megharagszom rád, nem foglalkozom veled. Azt mondják, ez morbid, nem? Morbid így gondolkozni Istennel. Egyszer azt gondoltam, éppen egy ilyen eléggé bizonytalan kimenetelű kapcsolatba vergődtem, és mentem valamelyik hídon Budapesten, és azt gondoltam, hogy Uram, én most ezért a dologért imádkozni fogok egy évig. És minden nap imádkozni fogok érte, de Uram, ha nem úgy lesz, hogy én akarom, én annyira dühös leszek, és annyira csalódott leszek, és annyira kiábrándult leszek, akkor végig gondoltam, hogy hú, mit is beszélek én magamban? Mi is az én imádságom? Miről szól? Ide figyelj, Uram! Mi ketten partnerek vagyunk, hogy megvalósítsuk az én élettervemet. És nézd meg, te azt akarod, hogy én imádkozzak. Rendben, legyen meg neked is, amit akarsz. Én imádkozni fogok. Én pedig azt akarom, hogy úgy legyen, ahogy én akarom. Tehát mind a ketten tegyük a magunk dolgát, és akkor nagyon jó barátságban leszünk, nem? Megint morbid, és ez az én imádságom volt, értitek? Az én imádságom volt, aki ismerem Krisztust, aki tudom, hogy ő mit tett értem, aki tudom, hogy miből szabadított meg, mitől mentett meg. És én így beszélek Istennel. Így gondolkozom az életemről. Ezt gondolom az életem tervének, karrierjének. Teljesen mindegy, egy kapcsolatról van szó, egy állásról, egy anyagi dologról van szó, vagy a gyülekezetről, az evangelizációról, bármilyen dologról van szó. De ami a végső cél, amihez képest Isten eszköz, az nekem bálványom, és az a bálvány valójában engem tükröz vissza. Engem, aki készítettem azt a bálványt. Én magam Istene vagyok, egy bálvány képében megjelenítve. Azért mondom, hogy ez annyira nyilvánvaló, mert figyeljétek meg, hogy valahogy Isten kegyelme sokszor meghúzza a kis lelki harangokat bennünk, amikor ilyeneket gondolunk, és érezzük valahol belül, hogy valamit nem stimmel, valamit nem oké. Az a fiatal ember, akit az előbb idéztem, hogy ezt mondta, hogy mindig, amikor Isten útjára kezdek térni, akkor minden összeomlik. Az egyszer azt mondta, figyelj, nem olyan borzasztó büszkeség azt mondani Istennek, hogy Uram, tudod mit? Te vagy az, aki mindig elrontod az én életemet. Istenem, te vagy az én tőled rendelt elhivatásomnak, kibontakozásomnak a legnagyobb gátja. Tényleg? Isten, aki minden jót alkotott a világon, és aki adta, hogy én egyáltalán legyek, akinek a gondolatába én megszülettem először, aki tudta, hogy mennyi időt ad nekem, mivel küld el ide a földre, milyen körülmények közé helyez. Ő az én életemnek, kibontakozásomnak, boldogságomnak a legnagyobb gátja. Tudjátok, mikor gondoljuk ezt? Mikor azt gondoljuk, hogy én jobban intézném, én sokkal jobban tudnám. Én vagyok önmagam Istene. És nézzétek, teljesen függetlenül, hogy valaki az egyházba dolgozik, vagy bármilyen más szakmába. Ez a két karrier van, egyházon belül és egyházon kívül. Papok és püspökök, olyan karriereket csinálnak önmaguk megistenülése érdekében. Saját példámból tudom, pedig én nem vagyok püspök, csak pap. És mennyire könnyen elcsúszik az ember. Mennyire könnyen kezdem építeni a magam szép szobrát. Úgy emlékeztek erre a karrierre. Ott van Saul, aki elbújik a holmik közé. Ő nem is akar ott lenni a királyválasztásnál. Ő annyira nem érzi, hogy ez neki célja volna, vagy ez az életének az értelme volna. És Isten királlyá teszi őt. És még életébe csináltat egy gyönyörű szobrot magának, egy olyan országból, ahol tilos volt szobrokat készíteni. Magának egy szobrot csinál. És mindig azt gondoljuk, amikor olvasjuk az ő történetet, hát Istentől azért kemény, hogy bárányok meg bikák lenemülése miatt Sault ilyen keményen elvetette, nem? Hogy mondhatja ezt Sámuel, hogy az engedetlenség bűne, mint a varázslás. Hát olyan picin csúszott el Saul, Isten nem lehet ennyire kötekedő. Hát miről van szó a háttérben, nem? Ez egy apró megjelenési formája volt annak, hogy már nem az az Isten fontos igazából, aki Saulnak a királyságot is adta meg, az életet meg mindent, hanem már az fontos, amit Saul kapott, a királyság meg minden. Gondoljátok el, Isten nem azt mondta Saulnak, hogy Saul, nézd, elvettem tőled az én lelkemet, engedetlen voltál, nem lehetsz többet az én gyermekem. Ezt mondta Sámuel, nem ezt mondta. Azt mondta, nem lesz többet király. Hú, de jó, még Isten szeret engem ennek ellenére. Gyermeke lehetek. Ha engem onnan a ruhák között előhívott és királlyát tett, akkor írtó jó, mert most ezt összerontottam, de Istennel biztos, hogy újra kezdhetem, és jó terve van velem. És nem. Saul nem érti ezt a témát. Ő azt szolgálja, amit ő kigondol, azt a Sault, akiről szobrot mintáz. És képzétek el, ott van Dávid előtte, és Isten megmutatja a legkiközösítettebből, a pásztor fiúból, akit nullára néztek, Isten kezdi felemelni őt és megdicsőíteni, és Saul nem kapcsol, hát velem ugyanez történt. Isten ezt még egyszer meg tudja tenni. Ha én lemondok a királyságról, az nem életem vége, az nem a karrierem vége, az én élettervem, az én kibontakozásom, ennek az Istennek a kezében van, aki a nulláról elindított, és akármikor bárhonnan újra el tud indítani, nézem, itt van ez a kis pásztorfiú, mit csinál az életébe Isten? Akkor az én életembe is megteheti, nem? Saul nem visszakozott, ott volt az a felállított szobor, amit le lehetett volna dönteni, ha először ledől itt az a terv, hogy én magam Saul, Isten legyek. Én magam Saul, megvalósítsam azt a tervet, amit csak én tudok jónak és igaznak, és jobban csinálni, mint Isten. ugye igazat adtok nekem, hogy ezeket sokkal könnyen megérteni. Ezzel tele vagyunk. Tele vagyunk, hogy egy ember a maga igazságának a bizonyítására tönkreteszi a kapcsolatait, tönkreteszi a családját, hogy bebizonyítsa, hogy neki igenis igaza van. Egyik házas pár tönkre tudja tenni a másikat azzal, hogy ő sokkal jobb, mint a másik, nem? Ő sokkal jobb, mindent jobban csinál. És lehet, hogy igaza van, tényleg mindent jobban csinál. De ha tönkreteszi a másikat, akkor az egész tök rossz, úgy, ahogy van, az is, amit jobban csinál. Értitek? Mert nem Isten terve szerint cselekszik, hanem a maga igazságát, a maga jóságát szolgálja ki. A maga tehetségét ez az ember. És ez a két út, ez a két karrier lehetőség van. És tudjátok, az a jó dolog, hogy nem Isten találta ki a másik lehetőséget. Nem azt mondta az embernek Isten, hogy nézzétek, lehettek az én képmásaim, vagy lehettek az én vetélytársaim. Hát döntsétek el, hogy melyikek akartok lenni, adok indulásnak egy kertet, tehetséget, hozzám hasonló csomó tulajdonságot, döntsétek el. Nem. Isten tudta, hogy igazából mi, mire vagyunk teremtve, mi az, ami a mi életünkbe kibontakozáshoz, hogyha az ő útján megyünk. Szerintem mindannyiunknak ezt újra és újra végig kell gondolni, életünk számtalan fordulópontján. Hogy mit szolgálunk, milyen irányba haladunk, mi lesz, ha beteljesülnek azok a vágyak, azok a tervek, azok az elképzelések, amelyek most éltetnek és mozgatnak bennünket. És ha a vége az lesz, hogy rólunk kiderül, hogy milyen igaz, milyen tökéletes, milyen nagyszerű emberek vagyunk, akkor valahol ott van már az a szobor a mi életünkben is, mint Saul életében. És az egésznek a vége az lesz, hogy kiderül Istenről, hogy ő milyen szerető, milyen nagyszerű, milyen csodálatos, milyen kedves, milyen türelmes, milyen adakozó, milyen a semmiből is csodát alkotó Isten. Akkor jó úton megyünk az épülésben, még ha éppen a sok csillag közül egy sem ragyogott a közelünkben. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket.